Visszatértünk, ez itt továbbra is az A-ból B-ből Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, és hát interjú alanyt váltottunk itt közben Koralovszky Márkot, a Sernál Magyarország digitális szolgáltatás fejlesztési igazgatóját. Köszöntöm itt a stúdióban, szervusz Márk!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
És hát ugye ezzel kategóriát is váltottunk, mert a rollerek, illetve hát szörmentén érintett biciklikről átmentünk az autók irányába, de ugye ugyanaz a téma alapja, hogy autó megosztás.
És ahogyan a Timától azt kérdeztük, hogy mi az oka annak, hogy egy olyan piacra, ahol már van két szereplő ugyanolyan szolgáltatással belép egy harmadik, így már tőled is ez lenne az első kérdés, hogy miért és hogyan érkezett meg a Sernau harmadik szereplőként?
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Ugye alapvetően egy kicsit speciális volt a magyar piac. Ugye egyrészt elmaradásban van a nyugat-európai piac, ott kb. 10 éve létezik, 10-11 éve létezik maga ez a szolgáltatás. Magyarországon ugye 6 éve, 5,5 éve indult el az első, aki egy pusztán elektromos autókkal foglalkozó carsharing modellt üzemelted. Ugye erre indult el egy másik nagyon neves cég, vagy jól ismert cég, ugye ők már egy ilyen vegyes flottával indultak el, és Sernál Magyarország mögött álló cégcsoport ugye gondolkozott, hogy egy másfajta szolgáltatási struktúrával, egy mondjuk azt, hogy akkor még egy szélesebb szolgáltatási struktúrával van értelme elindulni. Ugye azért az látszik, hogy Budapesten kb. Milyen flotta mennyiség, milyen igényszint volt mondjuk az elmúlt, vagy a 3 évvel ezelőtt, és akkor még bőven látszott, hogy beleférhet egy harmadik szolgáltató. Ezt hála Istennek a piac azóta igazolta is, hogy elbírja jelen pillanatban ezt az igénymennyiséget, ez a flotta méret, amit a 3 cég szolgáltat.
Viszont ugye nyilván, hogyha 3 cégről van szó, akkor mindegyiknek fontos, hogy valahogy megkülönböztesse magát a másik kettőtől. Tehát hogyan lehet egy ilyen látható identitást tenni egy autó megosztó mögé, ami gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint az összes többi, tehát hogy fogom applikációval kibérlek egy autót, elmegyek A-ból B-be, leszállok és el van intézve. Tehát hogy mitől tud más lenni egy szolgáltató?
Alapvetően nyilván az egyik nagyon kézenfekvő dolog az az árazás, de mi azt gondoljuk, hogy ezen túl, és azért itt látszódik, hogy árazásban mondjuk a két szolgáltató nagyon hasonlóan mozog, van egy harmadik, de hogy alapvetően szolgáltatások minőségével, mélységével, illetve például a flottáknak a mienségével lehet versenyezni, illetve diverzifikálni magunkat a többiektől. Ugye most mondok pár dolgot, hogy mennyire tiszták az autók, mennyire újak az autók, milyen autók vannak, milyen use case-eket tudnak a flották lekezelni. Értem ez alatt, hogy mondjuk tárgyalásra el lehet-e menni a mi autóinkkal, mert most a mi autóink alatt értem bármelyik szolgáltatót, vagy nem lehet, melyik igénytípust akarjuk kiszolgálni, és mire akarunk megoldást hozni a carsharing gazdaságán belül.
Igazából én ezt még hozzátettem volna itt Boga kérdésed után rögtön, hogy szerintem nem, tehát egyrészt bennem az van ütve, hogy nem is biztos, hogy annyira meg kell különböztetni, mert egyszerűen nincs még annyi autó egyébként, hogy minden sarkon álljon mindhárom szolgáltatótól, tehát jelenleg én mondjuk úgy használom ezeket a rendszereket, mind a 3 szolgáltatót egyébként, hogy megnézem, hogy melyik van a legközelebb, és mert ha egyszerűen el kell jutnom valahova, akkor nem biztos, hogy akarok menni, mert azért nagy flottáról beszélünk, nektek hány autótok van most itt Budapesten?
Nekünk kb. 500-nál egy picit több, tehát 500 plusz, most hivatalosan ezt tudjuk mondani. A 3 szolgáltató megértésünk szerint kb. 1500-1400 autót üzemeltet most Budapest területén. Nyilván ez egy nagyon dinamikusan változó szám, nyilván a bővítések miatt is, meg hát ugye a különböző szervizek miatt, vagy éppen adott esetben koccanások miatt. Tehát ez egy eléggé fluktuáló szám, hogy hány autó van kint a piacon, de ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, hogy jelenleg azt látjuk, hogy a 3 szolgáltatónak kb. Ilyen 170-200 ezer felhasználója lehet. Ez egy nem auditált piac, tehát nehezen tudunk bármilyen konkrét számot mondani, de hogy az a megértésünk, meg az a tudásunk, hogy kb. A regisztráltak nagy része az ilyen közös metszet, tehát hogy legalább két szolgáltatónál, de inkább az az általános, amit mondtál is, hogy mind a 3 szolgáltatónál be van regisztrálva, és vagy preferencia alapján, vagy pedig ugye, amit már nagyon sokszor említettem, ezek a use case-ek, hogy mire is használják a carsharinget, ez alapján kezdenek el levitálni valamelyik szolgáltató irányába. Igazándiban ennyi.
És persze azért vannak különbségek, tehát amit én végfelhasználóként tapasztalok, hogy mondjuk van olyan szolgáltató, ahol kis busz, tehát kis haszongépjármű az a flotta része, és nyilván, ha mondjuk egy bútoráruházba szeretnék menni, akkor nem biztos, hogy amúgy egy ultrakompakttal fogok menni, mert egyszerűen nem fér be a cucc, amit meg szeretnék venni. Illetve ugye abban is van különbség, hogy mondjuk kabrióautót, élményautót kínálnak el, mert egyébként ez mondjuk pont nálatok van, és innentől el is mondhatjuk, mert ez egy tényszerű kérdés, hogy nálatok ugye vannak kabrióautók, és nekem több ismerősöm is van, ahol ez lehet egy családi program, és gondolom, hogy nem feltétlenül ez adja kenyérre valót, tehát nem ez a felhasználók többsége, de nekem több olyan ismerősöm van, aki elvitte a családot, a gyerekeket kabriózni hétvégén, mert hogy ez egy program, ez egy élmény, és egyébként meg ezt nem biztos, hogy meg tudod oldani, ha csak a családban nincs egy másik kabrió, de akkor meg mondjuk valószínűleg nem is akkora élmény, ha minden nap azzal jártok. Úgyhogy azért itt lehet különbségeket tenni, gondolom.
Igen, ez egy, hát ugye ez az, amit előbb is említettem, hogy melyik szolgáltató, melyik felhasználási igényt akarja kielégíteni. Ugye van olyan szolgáltató, ahol tényleg van az úgynevezett kargó kategória, aki azt a igényt akarja kielégíteni, hogy ő szeretné azt a fajta felhasználási metódust is carsharing modellben megoldani, amikor valakinek szüksége van hirtelen, egy napon belül adott pillanatban valamilyen csomag térre, mert igen, egy áruházláncban vett egy fotelt, amit nem tud hazavinni amúgy az otthon saját tulajdonában lévő, mondjuk Volkswagen Polóval, most mondtam egy márkát, tehát neki ő ezt akarja kielégíteni. A Senna Magyarország az azt gondolta, hogy az élményautózás igényét szeretné kielégíteni, ezért van kabriója, amit láthatóan azért értető módon inkább nyáron használnak az emberek, bár láttunk, sőt, múlt héten már láttam lehúzott tetővel közlekedő kabriót. Valaki be tudja ezt vállalni.
Hát egyébként, bocsánat, itt a kabriózás kapcsán én úgy tudom, hogy Anglia a legnagyobb piac a kabriók tekintetében, mármint így ott vesznek a legtöbb kabriót, holott azért Anglia egyébként nem kimondottan a, nem tudom, jó időjárásáról híres, tehát hogy abszolút ez szerintem egy olyan dolog, hogy hát van, aki bírja, meg egyébként azért egy jó kabrió, de ez most már nagyon off-topic, hogy azért be lehet azt úgy fűteni, hogy van, igazából még 5 fokban is egy nagyon kellemes autózási élményt adjon. Na de menjünk át arra, amire szerintem, ha jól emlékszem, átmentünk itt a Sharenow, bocsánat, a TIR kapcsán is, hogy egy ilyen szolgáltatás bevezetése azért egy városképet befolyásoló dolog, egy városlakók közlekedési módját befolyásoló dolog, bár ez talán egy kicsit azért kevésbé tér el a megszokotta, hiszen autók ugye már évtizedek óta velünk vannak, ellenben a rollerek azok pár éves fejlesztések, tehát pár éve jelentek meg. Ti milyen szinten dolgoztok együtt önkormányzatokkal, városokkal, hatósági szervekkel annak érdekében, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás a legjobban beilleszkedjen a városképbe?
Hát sokkal kevésbé, mint szeretnénk. Tehát, hogy mind a három szolgáltató nevében beszéltek, hogy nagyon nagy nyitottság van erre. Ugyan nyilván tudni kell ehhez azt is, hogy alapvetően érdekünk, meg szerintem a város érdeke is, hogy egyfajta ilyen közös gondolkodás meginduljon, hiszen a közösségi megosztott autó, az gyakorlatilag a városi mobilitásnak egy nagyon-nagyon jó és hasznos eszköze lehet. Mi, vagy igen, mind a három szolgáltató nevében mondom, nem gondoljuk azt, hogy ez az ultimate megoldás, hogy ez az egyetlen egy jó megoldás, hanem abban hiszünk, hogy egy ilyen intermoduláris mobilitásnak kell kialakulni a városokon belül. Erre nagyon sok jó példa van nyugaton, Berlin, Hamburg, vagy akár egy közelbi Bécset is tudunk említeni, ahol a városi közlekedés szerves részévé válik maga a carsharing. Ugye, és hála Istennek egyfajta kommunikáció most elindult a BKK-val, ahol pont ezeket a felhasználási módokat próbáljuk meg mi is itt Budapesten azonosítani, hogy mikor és hogyan válthatja ki a mondjuk azt, hogy a kevésbé hatékony saját tulajdonú autóval való közlekedést, a carsharing, vagy a tömegközlekedés, vagy ugye az előbb említett mikromobilitás is. Ugye annyiból van egy kis előnyünk, ami néha előny, néha hátrány, hogy így maga az autós közlekedés, az egy sokkal jobban jogszabályilag szabályozott terület, ugye nagyon régóta vannak autók azért már Magyarországon is, míg mondjuk a rollerek ugye pár éve jelentek csak meg, és a jogszabályok azok nagyon lassan követték le az ő megjelenésüket. Cserébe például Budapesten ezekkel a mikromobilitási pontokkal most sokkal előrébb jár maga ez a környezet, mint maga a carsharing, tehát az autó megosztás környezete. Tehát alapvetően folyamatosan egyeztetünk, mind kerületi szinten, mind fővárosi szinten, mind BKK szinten, illetve hát igyekszünk minisztériumi szinten is ezt a témát fenntartani, és hogy miért gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon fontos eleme tud lenni a városi közlekedésnek. Az egyértelműen kiszámolható, hogy az olyan autófelhasználók, mármint saját tulajdonú autófelhasználók, akik évi kevesebb, mint 12-15 ezer kilométert használják az autójukat, azoknak nem éri meg fenntartani. Miért mondom ezt? Mert gyakorlatilag a legtöbb, aki ennyit kilométert fut egy évben, az általában mondjuk reggel fél órát halad valamerre, ott lerakja, majd mondjuk munka végén fél órát halad vissza, ezáltal az autója kb. 95%-ban áll. Míg egy autó általában minden családnak a második legnagyobb vagyontárgya, tehát egy iszonyatosan sok mennyiségű pénz áll benne a saját életünkben. Ezáltal gyakorlatilag rövid, közép és hosszú távon is jobban megéri mondjuk egy carsharingre váltani. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor egyszerűen muszáj a saját autó, három gyerekem van, azt már ugye nehéz lenne egy ilyen carsharing modellben utaztatni, de azt gondoljuk, hogy vannak tényleg olyan megoldások, amikor élhető megoldás. A másik ilyen addicionális előnye ugye a carsharingnek, hogy mivel átlagban az autók 90%-ban állnak, már mint a saját tulajdonú autók, ezzel szemben a carsharingben működő, tehát a szabadon futó flottás carsharing modellben működő autók, van úgy, hogy egy nap 5-7-szer, de van olyan autónk is például, ami 10 pluszszor fut egy nap, ezáltal parkolóhelyeket szabadít fel, még több zöld terület tud lenni, kevesebb autó áll az utakon, aminek tudjuk, azért szerintem mindenki érti, hogy mi az előnye. A másik nagyon nagy előnye, ami ilyen addicionális, de nagyon fontos előny, az pedig az, hogy például nálunk az átlag életkora a flottának, az kevesebb, mint 2 év. És ezt folyamatosan cseréljük, tehát nem is lesz idősebb autónk vélhetően, mint 2 éves. Míg ezzel szemben a Magyarországon forgalomban lévő autóknak szerintetek mi az átlag életkora? Ez egy friss KSH.
Én mondjuk 16 évet tippelnék.
Nagyon jó, 15. Úgyhogy nagyon közel járt. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy egy 1 éves, 2 éves autó mennyivel környezet barátabb, hatékonyabb üzemeltetésű, mint egy 15 éves autó. Tehát egy nagyon sok addicionális jó hatása van a carsharingnek, és ezt nagyon fontos még elmondani, csak így mind a három szolgáltató fényét egy kicsit emeljem, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egy 3 magántulajdonú cég elképesztő mennyiségű pénzt fektet abba, hogy egy élhetőbb városban élhessünk, ugyanis ez az üzleti modell azért még mindenki tudja, hogy nem nyereséges Magyarországon.
Most tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk, maradjatok velünk!